3 év után újra Garaci László a vendégünk, a Vünshídról beszélgettünk legutóbb, akkor az volt a legutóbbi regénye, azóta megjelent a Hasítás is, újabb Lemur regényt, ezt ígérted akkor, hogy jön, és akkor most rákérdezek, hogy olyan lett, amilyent akkor képzeltél, és vártál, és akartál? Mennyire lepett meg téged ez a regényed, amit a Magyar Narancs önéletrajzi ihletésű művészregényként határoz meg? Kíváncsi lennék arra is, hogy ehhez mit szólsz, ehhez a meghatározáshoz.
Hát az első részben nehezen tudok válaszolni, mert nem pontosan emlékszem, hogy abban az időben melyik fázisába tartottam a megírásnak, de szinte biztosan mondhatom, hogy mindig sokat változik a kézirat, mielőtt dolgozom rajta, és ezért szinte biztos, hogy nem az készült el, amit akkor esetleg elképzeltem, vagy amilyen irányba akkor tartottam, vagy lehet, hogy a félelet, tehát az írás közben én nagyon sokat gyúrom a szöveget, tehát hogy általában van elkészül egy nagyobb szövegtest, mindenféle jegyzetek, meg részletek kevésbé jobban kidolgozva, és utána nagyon sokáig, mint egy ilyen szobrászhoz agyagot így gyúrogatom. Tehát biztos, hogy megváltozott. Az viszonylag korán eldőlt, hogy egy ilyen, a Vinci-del ellentétben egy ilyen sztorizós, viccesebb, ironikusabb, talán könnyebben olvasható könyv lesz, ami leginkább a sorozatból talán a Pompásan buszozunk című részhez hasonlít, meg az is viszonylag korán eldőlt, hogy a főhősnek ezt a fiatal felnőtt időszakát fogjuk leginkább látni a történetekben, ami ugye a 80-as évekre meg a rendszerváltásra esik, tehát hogy, és akkor itt a második kérdésre válaszra rátérve, ugye ez az az időszak, amikor ez a bizonyos főhős megpróbál íróvá válni, és akkor ennek az íróvá válásnak a különböző ilyen buktatóit, meg epizódjait, meg kanyarjait, meg dicsőséges vagy kudarcos epizódjait látjuk a könyvnek a legtöbb fejezete ezzel foglalkozik.
Igen, ezt kiemelik a kritikák, sajnos nem jelent meg túl sok, ez a kritikai közéletünket jellemzés, nem a regényt. Azért megjegyzik, hogy ez az egyik legszórakoztatóbb része a Lemur sorozatnak. A Lemur az egy visszatérő szereplője, szimbóluma ezeknek a könyveknek. A hasonlóan a Pompáson buszozunkhoz, és ellentétben a Vünshíddal, amit viszont a legnehezebben olvashatónak neveznek, vagy egy olyan szöveghez, amihez kevés a kapaszkodó, az, hogy könnyed legyen, hogy humoros, nem tudom még mi a jó jelző. Azt hiszem, hogy én az örömet, vagy a jó kedélyt választanám. Ez miért volt fontos? Azért, mert a választott időszak ilyen, a választott téma, vagy mert úgy érezted, hogy ez a hang kell?
Hát ezen én is sokat gondolkozom, ne, ez mindig maga az anyag kezdi ezt úgy kiforrani, a hangulatát, a modalitását, a hangoltságát, tehát ugye elkezdek már meglévő szövegekkel vagy ötletekkel foglalkozni, bibelődni, és akkor lassan kialakul, hogy milyen stílussal vagy beállítódással legyen a szövegnek. És a Vünshídnál ez nem mindig függ össze azzal, hogy én éppen a privát életemben milyen periódusban vagyok, de depressziós vagyok éppen. Nem jelenti feltétlenül az, hogy rossz kedvű könyvet fogok írni, de mondjuk a Vünshídnál tényleg egy nehezebb időszak volt. Külföldön voltunk, és mindenféle családi problémáink voltak, tehát de lehet, hogy ez egy véletlenül egybeesés, minden esetre ott is viszonylag hamar eldőlt, hogy ez egy komorabb, melankolikusabb hangoltságú könyv lesz, Itt meg az anyag adta magát, tehát a 80-as évek az az én életemben egy ilyen nagyon pörgős időszak volt. Megházasodtam, elváltam, megjelent az első könyvem, aztán a második, összeismerkedtem fantasztikus emberekkel, mint Eszterházi Péter vagy Erdély Miklós. Mindenféle utazások történtek, szóval nagyon sokat buddhiztam, nagyon aktív időszak volt, és nagyon sok emlékem és történetem van ebből az időszakból, amiknek egy részét már meg is írtam, vagy legalábbis töredékesen már sok minden megvolt, és ezek ebbe az irányba tereltek. Tehát, hogy egy jókedvű, vidám, fiatalos könyv legyen, és ennek persze nem álltam ellent, ez mindig az anyag forja ki magát, és az író tulajdonképpen figyeli, hogy mi lenne az beszédmód, vagy gondolkodásmód, és itt ez tűnt az anyagnak a leginkább megfelelő beszédmódnak, és aztán már tudatosan ebbe az irányba mentem. Ugyanakkor persze azt nem lehet mondani, hogy ez egy nagyon vicces könyv első mondatát az utolsóig, tehát vannak igen komorabb mozzanatok benne, meg van azért egy ilyen melankólia is benne, de sok részen azért lehet mulatni, azt hiszem, legalábbis az olvasói visszajelzésekből erre következtetek.
Hát közben ne éltél egy életet, nem is végig, de azért eltelt 3 évtized, és ennek a 3 évtizednek a perspektívájából nézel vissza, és azért van különbség ahhoz képest, ahogy te élted akkor a 80-as éveket, ez az önreflexiós folyamat mit hozott felszínre? Mennyiben láttad most ezeket az emlékeket feldolgozva másnak azt az időszakot, mint ahogy akkor megélted?
Hát ez egy nehéz dolog, ez most az emlékezés filozófiájáról kellene okos dolgokat mondanom. Én elsősorban egy könyvet akarok ilyenkor írni, persze nyilván ez az analitikus vagy önelemző rész, ez működik, ha nem is tudatosan, tehát hogy ilyenkor szembesül az ember a saját életével is. Itt elsősorban én az emlékeimet nyersanyagként kezeltem, és igazából nem akartam egy ilyen öregkori bölcs, reflexív nézőpontot bevezetni, tehát inkább belülről beszéltettem ezeket a szereplőket, és ezt a világot ilyen elevenként és jelen idejüként próbáltam ábrázolni, tehát ez is végig jelen idejű az elbeszélés. Nyilván bennem ez privát módon mindenfélét megmozgatott, meg elevenebbé tette azt az időszakot, és az is tudatosabbá vált nyilván bennem, hogy mondjuk a 2010-es évek az egy kicsit egy másfajta periódus, és máshogy írnék róla, de itt elsőben tehát a többi könyv is olyan, hogy nagyon fókuszálok arra az időszakra, és amikor gyerek elbeszélőm volt, akkor se, bár ajánlották kollégák, hogy komplexebbé válna a könyv, hogyha mai reflexióimat is hozzáfűzném, de én inkább ezeket így belülről beszéltettem a hősöket, és próbáltam nagyon az olvasót így odaláncolni ahhoz a jelen időhöz, és nagyon plasztikusan és érzékletesen megjeleníteni, mondjuk, hogy milyen volt a 60-as években kisfiúnak lenni a Budapesten, a Lipótvárosban, tehát hogy nem akarok sokat okoskodni, meg új nézőpontokat bevezetni, hanem inkább nem, hogy mondjam, így belülről láthatni ezeket a figurákat.
De ez azt feltételezi, hogy leválasztjuk, vagy megkíséreljük leválasztani a 80-as évekről mindazt, amit azóta gondolunk, ahogyan szimbólummá vált a 80-as évek. Ha most az én generációmnak, vagy az utánam következő generációknak azt mondod, hogy 80-as évek, akkor ez nagyjából a még diktatúrában élést, de a már más takarást, az alternatív művészeteket, zenét, a punkot jelenti, tehát nincs önmagában egyáltalán lehetséges, így ez az odaláncolás, amiről te beszélsz, vagy ez a deszimbolizálása a 80-as éveknek, és
nem, hát ez csak annyit jelent, hogy nem akartam erről, tehát nem eszét írtam, vagy nem akartam erről túl sok okosat mondani, illetve szerintem az okosságokat az olvasónak kell rájönnie. Tehát, hogy a 80-as éveknek ezt a milliójét, ezt megpróbáltam nagyon érzékletesen ábrázolni, tehát, hogy ez nagyon is megjelenik, meg a rendszerváltásnak is ez a felemás megoldása, meg egyáltalán az akkori sztorik, azok megjelennek, csak hogy mondjam, tehát, hogy én nem történész vagyok, meg nem tudom, politikus, tehát, hogy nem erre koncentráltam itt, hanem inkább a figurákra, tehát a figurákon keresztül jelenik meg ez a korszak, illetve háttérként. És azóta írok egy új könyvet, ami viszont annyiban érdekes, ilyet még nem értem, hogy kifejezetten ilyen politizálós, vagy ilyen mai ügyekkel foglalkozik, tehát ez viszont ma játszódik, sőt egy kicsit talán egy-két évvel előtt, tehát ilyen 2020-as évek első felében. És itt ez egy új feladat, de hát most nem ez volt a kérdés, tehát hogy nyilván egy írónak, egy művésznek egy korszakot úgy embereken keresztül, konkrét helyzeteken keresztül kell ábrázolnia, és hogyha jól csinálja, akkor nyilván kor szellem is megjelenik. És ez nyilván 80-as évek abból a szempontból érdekes, hogy te is elmondtad, hogy még benne vagyunk, de már nem az, és mindjárt meg fog változni, de ebbe senki nem hisz. Tehát egy ilyen átmenetiség, ami bizonyos értelemben azóta is tart. Tehát, hogyha most tényleg így okosakat akarok mondani, akkor ez a ilyen is, de mégse ilyen, valamilyennek mutatja magát, de közben az ellentéte. Hogy ez az köztes állapot, ez mint hogyha ilyen hullámzásokkal, de azóta is tartana.
A dilemma számomra az, és a csapdahelyzet is azt hiszem az, hogy ez nosztalgiává egyszerűsödik, vagy pedig önreflexió lesz, és az a bizonyos humor, amit emlegettünk ezzel a könyvvel kapcsolatban, Garaci László Hasítás című regényéről beszélünk, az épp ettől a nosztalgiától véd meg, mert hát azért a saját fiatalkorodról, pályakezdésedről írsz, ez mindenki számára nagyon kedves és vonzó időszak, és hajlamos megbocsátó lenni önmagával is.
Hát igen, én azt hiszem, hogy a nosztalgiában korábbi könyveimben is elég keményen harcoltam, tehát ott a katonaságról szóló könyvben a leg hát élesebb.
Arc és hátraarc.
Igen, az arc és hátraarc a könyvben, ahol végig gondolom azt, hogy hát ugye a katonaságot azt ilyen anekdotával szokták felidézni és feldolgozni azok, akik részt vettek benne, ilyen vicces történetekkel, és ennek ugye nagyon is ellen kellett állnom, és végig kell gondolnom, hogy ezt miért csinálják az emberek, és hogy én miért nem így dolgoztam fel. Ugyanez vonatkozik a többi könyvre is, és a Hasításra is, hogy hát ez nem, tehát tényleg nem arról szól, hogy visszaandalodjunk az ifjúságunknak a korszakába, és akkor minden, ugye akkor minden szebb volt és jobb volt, nem volt szebb és jobb, nagyon durva időszak volt ez a 80-as évek, és nagyon sokan már nem élnek azok közül, akikkel én akkor együtt bandáztam a budapesti éjszakában, és nem szép haláluk volt, tehát hogy nem, ez a könyv nem nosztalgikus, az biztos, hogy azt se mondanám, hogy humorra dolgozva fel, szóval az ironia, az megmutatja a dolgoknak a különböző arcát, de ez a könyv nem csak ironikus, hanem azt mondom, hogy vannak benne sötét tónusok és melankólia is. Tehát arra törekedtem, hogy ne legyenek egyértelmű magyarázatok a korszakra, hanem inkább fölvillancson belőle erős kontúros képeket. Főleg, hát nyilván azok számára ez más jelent, akik átérték, mint azok számára, akik nem.
meg szeretnének óvni attól, hogy belekényszerítsenek a művészetről mondott okosságokba, de hát mégiscsak egy ilyen művészi reflexiós könyvet írtál, és hogyha én szeretném meghatározni neked, mi a hozzáadott értéked, vagy az artefaktum ebben az önéletrajzi szövegben, nagyon nyelvileg nagyon gondosan megcsinált önéletrajzi szövegben, akkor éppen ennek a sötét tónusnak a pontos adagolása, vagy gondos, terapikus adagolása. Hogy élted meg, hogy határoztad meg, mi volt a munkahipotézised?
Ugye itt az érdekes, hogy tehát ez egy ilyen önéletrajzi sorozat, ugyanak, ami fölvillantja az adott korszakokat, tehát fölismerhetőek, sőt, talán még kontúrosan és érdekesen és jellegzetesen is jelennek meg ezek a korszakok, figurák, beszédmódok, illatok, utcasarkok. Viszont ugye ezek az önéletrajznak mindig egy az a tétje, hogy megmutatkozik egy személyiség. A klasszikus önéletrajzokban ugye az a feladata, a célja az írónak, hogy felmutassa önmagát a múlt különböző múltbeli helyzetekben, korszakban, és önmagátnak, mint egy emlékművet állítson, és hát én, mikor belevágtam, már tudtam, hogy valami az nálam ez valahogy nem fog menni. Tehát, hogy itt ez a személyiség, ez igazából állandóan harcol az, hogy azonosítsa magát, illetve meghatározza magát. Tehát, hogy nem jelenik meg egy állandóan változó karaktert látunk a különböző könyvekben, és az egyes könyveknek a különböző helyzeteiben. Tehát szóval ebben a történeti folyamatban és a különböző kulturális helyzetekben nem rajzolódik ki egy egységes karakter, hanem egy ilyen dinamika látszódik. Nem is feltétlenül következetesek a könyvek abból a szempontból, hogy ez az élettörténet ez összefüggő legyen, tehát van, ahol kimaradnak bizonyos részek, amik máshol szerepelnek. Tehát egy kicsit olyan, mint hogyha az emlékezésről szólna, tehát szólna ez az egész projekt arról, hogy hogyan emlékezünk a múltunkra, hogy az emlékeink mennyire lehetnek hitelesek, hogy hogyan képződik meg a fejünkben a múlt felé fordulva a saját alakunk, hogy az emlékezés különböző fázisai hogyan befolyásolják az előző emlékezésnek a formáját. Tehát, hogy igazából nem a dologra emlékszünk, hanem arra emlékszünk, hogy legutóbb hogy emlékeztünk rá, és legutóbb meg úgy emlékszünk rá, ahogy azelőtt emlékeztünk rá. Tehát, hogy az emlékezés megbízhatósága, megbízhatatlansága az egy állandó filozófiai kérdésként merül fel ezekben a könyvekben, de nem explicit módon, tehát hogy erről nem folyik egy ilyen absztrakt filozófiai beszéd vagy disputa, hanem maguk a történetek, vagy a helyzetek, vagy a figuráknak az átváltozásai teszik fel, úgymond ezeket a kérdéseket az olvasó számára.
Tehát, ha jól értem, te nem akarsz felmászni a saját magad ácsolt piedesztálra, de azért mégiscsak te maradsz önmagad. Nem tudom, hogy azt mondjam, hogy önmagad főhőse vagy főhőse, saját anyagod és tárgyad és alanyod. Van egy olyan része ennek a regénynek, amelyben az én újságírói szívembe beledöfted a tört.
Jaj, nem akartam.
Hát nem tudom, hogy akartad, de kételjeim vannak, mert hogy itt a te főhősöd interjúkat készít emberekkel, és aztán rájön, hogy ez nem biztos, hogy kell, vagy jó, vagy hogy lehet ezt jobban is csinálni. Hogy is van ez, hogy kinek a történetei fontosak?
Hát ugye igazából a diktatúrában nem véletlen, hogy a kelet-európai irodalmak ugye az abszurdot nagyon-nagyon érezték, és nagyon sok jó abszurd szerző, drámaíró és prózaíró született és élt és alkotott a kommunizmus éveiben. Tehát adottak olyan abszurd helyzetek, hogy mint ami velem konkrétan megtörtént, hogy nem akartam ugye elmenni dolgozni, de valamit mégiscsak kellett csinálnom, hogy ne vigyenek el közveszélyes munkakerülésért, és akkor elmentem ilyen kérdőíveket kérdőívezni, tehát hogy közvéleménykutató voltam pár évig, a 80-as évek elején, viszont az hamar kiderült számomra, hogy az egésznek semmi értelme nincsen, mert egyrészt valószínűleg nem is dolgozzák fel ezeket az adatokat rendesen, mert ez nagyon ostobák voltak a kérdések, az emberek a fele nem is értette, hogy mire vonatkozik, mire irányul ez a kérdőív. Tehát, hogy én a Hasi Technikum könyv első pár oldala az így vezeti be a főhős, hogy ebben a munkában van, aminek semmi értelmét nem látja, és egyre többször ő maga tölti ki ezeket a kérdőíveket, tehát hogy igazából elkezd a fantáziáját használva ő maga fejezi be a munkát, mert hát különböző kellemetlen helyzetekbe kerül a kérdőívek elkészítése közben, és aztán eljut hát a fikció szerint odáig, hogy már teljes terjedelemben ő tölti ki ezeket a vastag kérdőíveket. Vagyis tulajdonképpen egy fikciós munkát végez, elképzel egy karaktert, elképzel egy figurát, egy történetet, egy életet, annak a különböző mozzanataival, kellékeivel, adataival, és akkor egy ponton rájön, hogy ezt úgy is csinálhatná, hogy nem kérdőívezik, hanem leül az íróasztalhoz, és kinyit egy spirálfüzetet, és elkezd írni. Tehát, hogy az íróvállásnak egy ilyen kicsit ironikus, vicces bevezetése ez a felütés a könyvben, de hogy ez egyébként meg tényleg létezett a kommunizmusban, és én tényleg meg is tapasztaltam, hogy ilyen teljesen végletesen értelmetlen és abszurd és kiszolgáltatott helyzetekbe kerül az ember.
Ez azért ellentmondásos, mert a 80-as évek a magyar szociológia egyik aranykora, akkor, amikor a szegénységkutatás rendkívül érzékenyé vált, és terepigényessé, és mély interjúk készültek, vagy a történelmi traumák kutatása, vagy az alternatív kultúra kutatása, ez az időszak az, amikor ezek a...
Igen.
Ezek
de én ezt nem tudtam. Tehát, hogy én akkor nem tudom, 20-as éveim elején voltam, vagy 21-22 éves voltam, és én nem, ugye a filozófia szakra jártam emellett az egyetemre, de szociológiával nem nagyon foglalkoztam, és azok a munkák, amik valahogy nekem jutottak, azokat én értelmetlenek ítéltem meg. Tehát konkrétan arról volt szó, tehát az volt a legfőbb probléma, hogy egy kifejezetten értelmiségi kérdés sorozat volt, amit a legtöbbet csináltam, az egy ilyen felmérés volt, azt legalább 2 évig csináltam, tehát ugyanazt a kérdőívet töltöttük ki, de hogy ilyen városféli troli, meg paraszt, meg teljesen iskolázatlan embereknek kellett olyan kérdés sorozatot lekérdeznem, amire én sem biztos, hogy mindig tudtam volna válaszolni. Tehát, hogy nem akarom kritizálni azt, aki ezt ki létrehozta, mert nincs is megnevezve, mert nem, tehát az egész a könyv is fikciós, de ott az számomra tökéletesen olyan helyzetet hozott létre, mint a katonaság, vagy még amiben már akkor különböző iskolákban, meg úttörő mozgalom, meg kis nem tudom mi, részt vettem, meg építőtáborokban, hogy valami olyasmit csinálok, aminek az égvilágon semmi értelme nincsen.
Azóta is kihívás és probléma, hogy hogyan beszélnek a különböző társadalmi osztályban élő emberek egymással.
Ez egy... Tehát, hogy szexuális szokásokról kellett volna ilyen elvon nyelven lekérdeznem az ilyen alkoholista proli családokat a családja előtt. Tehát hogy ez szerinted ez a szociológia fénykorát.
Ez a metodológiai bukta, ám, de a kérdés maga az szerintem lényegi, meg alapvető, csak úgy látszik, hogy a módszer volt még nagyon messze, vagy nem tudom, az intézet, vagy a bürokrácia volt hatalmas, de hát azt látom, Závada Pál tud még órákat beszélni arról, hogy mi lökte a szociológiai intézet felől a regényírás felé. Valami elégtelenség csak van a magyar társadalomtudományban. Meg hát tudom, hogy a szociológusokat is annyira vonzó, hogy egyszer már lépjenek ki abból a szigorú szakmai keretből, amiben vannak, és engedhessék meg, hogy maguknak, hogy leírják azt, amit gondolnak, pláne azt, amit éreznek.
Hát igen, de közben Csallók Zsoltot olvastam meg, szóval én nem ítéltem el a szociológiát, vagy nem gondoltam, hogy egy abó, vagy egy értelmetlen tudomány, vagy nem tudom, de hogy az, amiben én ezt részt vettem, az lehet, hogy én gyenge voltam, tehát ezt jobban kellett volna erőltetni, vagy ott kellett volna hagyni, de hogy én azt egyáltalán nem láttam semmi értelmét annak a kutatásnak, de ez nem jelenti azt, hogy nem értek veled egyet abban, hogy fontos dolgok történtek a szociológiában, a szociográfiában a 80-as években. Tehát ez egy fikciós megoldás, és el is van túlozva, tehát hogy ezért mondom, hogy ez nem egy, ez a könyv, meg egyáltalán a könyveim, azok nem, hogy mondjam, nem ilyen, tehát azok fikciók, regények, szórakoztatják az olvasót, jó esetben elgondolkodtatják, tehát hogy így nem tudom. Hát az, nyilván ez azért valamennyire jellemző lehet a fősre, hogy ezt a megoldást választja, ahelyett, hogy visszaadná a kérdőjébe.
Ez a non-fiction olvasónak a rossz tulajdonsága, hogy minden fikciót magára vesz, és minden fikciót valahogy korhoz, helyhez köt, de hát itt kezdődik a tétje a dolognak, azt hiszem. Remélem, sokaknak kedvet csináltunk a Hasítás című regény elolvasásához, Garaci Lászlóval, a szerzővel együtt. Egy dolgot még meg szeretnék kérdezni, ha bár nagyon telik le az időnk, hogy a veled kapcsolatban a leggyakrabban hallott irodalmi mítosz vagy tény, hogy Garaci László az, aki sohasem dolgozott. Ezt csak most azért merem előhozni, mert te említetted, hogy nem akartál dolgozni a szociológiai intézetben. Hogy te vagy a rendszerváltás után az első olyan magyar író, aki bátran elmondta, hogy ezt főállásnak tekinti a maga íróságát. Ez mekkora bátorság kell? Miért volt ez fontos neked akkor? Azóta is fontos ez? Mit gondolsz?
Hát nem én voltam az első, hát Eszterházi Péter se dolgozott, vagy Tandori.
De egyébként tarthatónak tartod ezt, hogy azt mondjuk, hogy nem dolgozott, miközben tudom, hogy ez egy baromi kemény munka, amit csinálsz.
Hát tehát kényszerűségből kellett így döntenem, mert engem az írás annyira maga, nem maga, ez rossz, hogy maga alá gyűr, de annyira betölti a gondolataimat, a képzeletemet, a minden percemet, hogyha valamivel foglalkozom, hogy én nem tudok mással foglalkozni rendesen, illetve ha én mással foglalkozom, akkor biztos, hogy nem tudok rendesen írni. Tehát lehet, hogy tudnék valami kis, nem tudom, verseket írni a szabadidőmben, vagy novellákat, de szóval nekem teljes koncentráció és a teljes életem kellett ehhez, és én ezt nagyon hamar felismertem, és azt is felismertem, hogy borzasztó terheket veszek ezzel magamra, mert hát ennek megvan az ára. Mindenféle problémákat okoz ez, ugye a kommunizmusban az, hogy nincs állásom, tehát bármikor elvihetnek börtönbe, és később meg az, hogy hát ilyen, mit mondjam, szóval nem nagy lábon, soha nem éltem nagy lábon. Tehát az volt a szerencsém, hogy közben megkitanultam a forgatókönyvírás, meg színdarabokat is írtam, tehát hogy mikor nagyon szorult a urok, akkor tudtam másabb pénzt keresni, de ez a szabadúszás azt jelentett, egy állandó létbizonytalanságot jelentett, és azt, hogy néha bizony nem volt egyszerű elképzelni, hogy miből fogunk megélni a következő hónapban, vagy a következő fél évben, főleg mikor gyerekem is lett, tehát gyereket is neveltem, tehát ezek nem egy egyszerű válasz, az, hogy nem dolgoztam, az azt jelenti, hogy szerintem többet dolgoztam, mint sokan, akik meg formálisan dolgoztak, tehát, hogy én minden nap dolgozom, a hétvégén is, karácsonykor is, születésnapon is, és sokszor éjjel is, és nincs vége soha, tehát hogyha nem ülök az asztalnál, akkor is azon gondolkozom éppen, amit csinálok. Tehát, hogy azt nem mondanám, hogy nem dolgozok, hanem volt állásom, inkább úgy mondanám, hogy nem volt állásom, de kétségtelen, hogy ezt nagyon korán eldöntöttem, hogy én írni csak így tudom.
Rendszeren kívül dolgozik Garaci László, azért, hogy rálássunk abba, amiben élünk, vagy arra, amiben éltünk. A hasítás így visz vissza 80-as évekbe. Engedjék át magukat, és menjenek Garaci Lászlóval, olvassák el ezt a regényt. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk voltál.
Köszönöm szépen a beszélgetést.